Folytatjuk Vasáros Gáborral, a Hunren Kft. Munkatársával, geográfussal. Kicsit elkalandoztunk abban, hogy mennyi gyerek, és csak erre koncentráltunk a népszámlálási adatoknál. Arról viszont nem beszéltünk, hogy mennyire komoly, fogalmazzunk úgy, az ország elbillenése népességszám tekintetében, mennyire erős mondjuk a belső elvándorlás. Egy picit érintettük azt, hogy feltűnően sok ember van Budapest környékén, Győr környékén, Kecskemét környékén, gondolom én valószínűleg Debrecen környékén is ez lesz a helyzet, talán Szeged környékén is, hogyha az új autóipari beruházások tényleg beindulnak, tényleg kell annyi ember, de túl ezen nagyon-nagyon mennek el az emberek vidékről, sok falu elnéptelenedett, a népszámlálási adatokból ezek is kiolvashatók, vagy ennyire nem drámai a helyzet a bizonyos térségekben, csak szereti mondjuk a média felnagyítani.
Hát ennek több tényezője van, az egyik pont a már említett csok, és akkor arra még egy picit visszautalok, mert az ezt is befolyásolta jelentősen, ugye? Csak az ilyen szempontból érdekes volt, mert az idősek körében nagyon népszerű intézmény volt, tehát egy átlag 50 éves magyart megkérdezünk, hogy mi a vélemény a csokról, elmondja, hogy ez nagyon szuper volt, iszonyatosan segítette a fiatalokat megkérdezünk, meg az az élményük, hogy egy tragédia az egész, mert nekik ez nem segít, mert felverte az ingatlanát, tehát hiába adott a csok 20 milliót az embereknek, ha emiatt pont egy 20 millióval megdrágult az ingatlan, tehát valójában itt egy 7 milliós domaszéki ingatlan, az most 27 millió, tehát
hozott is, meg nem is.
Ugyanannyit kell kifizetni. Nyilván a csok arra jó volt, hogy a nagycsaládosoknak segített az életminőségét javítani, mert akinek már eleve volt 4 gyerek, az adókedvezménnyel meg a csokkal tudott venni egy jobb minőségű házat. Ez azt eredményezte egyébként, hogy a csok így térben koncentrálódott. Olyan értelemben, hogy például nagyon sokan költöznek ugye Magyarországon a budapesti agglomerációba vidékről. Ugye ez egy ilyen érdekes folyamat, hogy vidékről felköltöznek Budapestre, és amikor gyereket vállalnak, akkor kiköltöznek családi házba. Ez egy tipikus ilyen áramlás. Nyilván valaki egyből a családi házba költözik, mondjuk itt tudom én Remeteszőlősön. Olyan is van, aki onnan költözik be, mert nem szeret ingázni a munkahelyére, de alapvetően tipikus az ez. Ugye emiatt van az, hogy a budapesti agglomeráció az brutálisan növekszik, tehát itt voltak olyan települések, amik gyakorlatilag majdnem másfélszerezték a népességüket.
Érdről tudok, ahol egyébként nagyon komoly probléma volt már az iskolai elhelyezés is, meg csatornahálózat.
Hát ugye voltak évek arról, például még a vízhálózatot is túlterhelte a népességrobbanás, a ellátórendszer, tehát az utakon a dugókat szerintem senkinek nem kell csetelni. Ugye, ami nagyon fontos, hogy ugye ez nem csak Budapestre igaz, tehát a szuburbanizáció az jelen van a többi nagyvárosunkban is, csak eltérő a lépték. Egy Győr környékén nagyon durva. Tehát a győri agglomerációban, hát most már olyan települések is, mint mondjuk Töltéstava, vagy éppen Győrság, azok is nagyon keményen növekednek, tehát ott ugyanaz zajlik, mint Budapesten, csak kisebb léptékben. Tehát ugye Győr az nagyjából, Győr egy jó érdekes kérdés, hogy mekkora Győr, mert én nem merném megmondani, mert Győrnek van egy hivatalos népességérték, de pont azért, mert nagyon sokan beáramlanak fekete albérletbe, ezért annál biztos, hogy sokkal többen laknak. És ugye ez Budapesten is, például Vigvár Andris kollégám írt erről egy könyvet most, hogy a nagyon sokan zárt kertekbe költöznek. De ott nem is hivatalosan, hanem is lakó ingatlanba laknak, mert az papíron mondjuk gyümölcstároló, vagy üdülőépület, tehát még nem is minősül lakóhelynek, tehát ez egy nagyon komoly probléma. Nagyon sok városnál egyébként ez még érdekesebben zajlott, és meg se jelenik a statisztikába. Például Szeged esetében, vagy mondjuk Kecskeméten nagyon tipikus volt, hogy a városhatáron lévő kertekbe, tanyákba költöztek bele, tehát papíron még nem is tűnik úgy, mint aki költöznének a városból, pedig hát valójában tényleg a panelból kiköltöztek családi házba, csak közik határon belül maradtak. Erre lengyeleknél van nagy példa, mert ott ugye még bonyolultabb a település hálózat. Az fontos, hogy Magyarországon gyakorlatilag minden településnek a demográfia alakulását két fő folyamat határozza meg. Az, hogy a halálozás mennyire haladja meg a születések számát, és a belső vándorlás. Tehát, hogy más magyar településről oda mennyien költöznek, vagy máshova, onnan, hova költöznek el. Ennek az eredője, ez nagyon érdekes, ugye Békés megye az brutálisan csökken, de Somogy megye is. Nagy a különbség, mert Somogy megyének a legnagyobb problémája a természetes fogyás. Tehát sokkal többen halnak meg a előregedő aprófalvakban, mint ahány gyerek születik. Annak ellenére, hogy egyébként ott vannak elég nagy, jó demográfiájú települések, ahol a romák ugye felhúzzák az átlagot. De például ugye nagyon sok idős költözik ki a Balatonpartra, akik meg nyilván idővel meghalnak, és mondjuk a 60 éves nyugdíjas kiköltöző már biztos nem fog gyereket vállalni, tehát ők meg lefele mozdítják el a megye átlagát. Ugye Békés megye ilyen szempontból sokkal rosszabb, nem csak nagyon erős és durva kivándorlás van, hanem nagyon erős a természetes fogyás is, tehát a Békés megye az gyakorlatilag a népessége harmadát vesztette el a rendszerváltás óta, és ez nem tűnik úgy, hogy megállható lenne. Ezzel szemben, hogy a Győr-Moson-Sopron megye, Pest megye nagyon nagy komoly bevándorlásnak veszik, és akkor vannak olyan megyék, ahol ez kb. Kiegyenlíti egymást, ilyen mondjuk Fejér és Komárom-Esztergom megye, ahol van bevándorlás, meg van népességfogyás. De azt azért hozzá kell tenni, hogy ugye ez mondom sokkal durvább lenne, hogyha a határon túli magyarok nem vándoroltak volna be. Ennél sokkal érdekesebb viszont a lakások számának a változás, ugye a népszámlálás ingatlanokat is összeírja, mert abban viszont még ennél is sokkal durvábbak voltak a területi különbségek szerintem. Tehát gyakorlatilag még mondjuk Kecskeméten, Szegeden, Győrben, meg Budapesten értelemszerűen brutális lakáshiány van. Tehát a fiatalok egy lakhatási válságtól szenvednek, egy nagyon komoly lakhatási válságtól szenvednek, részben is azok, hogy a fiatalok nem mernek gyereket vállalni. Egy gyerekkel albületet találni ma Budapesten, az egy elég komoly kihívás, valljuk be. Még kis állattal is, de gyerekkel aztán főleg. Ugye ennek az az oka, hogy nincsenek olyan jogszabályok, mint mondjuk Ausztriában, ahol például az albérlőt addig nem lehet kitenni, amíg fizeti az albérletet. Tehát nincs az, hogy csak úgy kiraknak, mert éppen mit nem tetszik a új frizurámat a főbérlőnek. Cserébe a tulajt is védi egyébként az ottani jogszabály, mert aki viszont nem fizet, azt instant kirakja a rendőrség, nem azzal, mint nálunk, hogy pereskedni kell. Meg ami nagyon nagy probléma, hogy nálunk totálisan hiányoznak az önkormányzati és bérlakások, és fontos, nem a szociális lakásokra kell gondolni, hanem a sima bérlakásra. Ugye ez volt nálunk ugye a 80-as évekig. Az osztrákoknál a mai napig megmaradt, ugye ez a Gemeindebau, ugye a Szociálbau az osztrákoknál az, ami a szociális lakásoknak felel meg nálunk. A Gemeindebau az egy rendes, normális lakás, egyik nagy része ez sima panelház, mint nálunk mondjuk a nagy paneltelepek Pesten, és az a lényeg, hogy ott a piaci árnál sokkal olcsóbban a fiatalok lakáshoz jutnak, ott meg tudják teremteni a saját egzisztenciájukat, mondjuk egy 10 év alatt, és utána tudnak venni egy ingatlan. Ez nálunk teljesen hiányzik, aki albéretben lakik, az meg nem tud összespórolni a lakásra. Tipikus példát mondok, 2022-es évről beszélünk, hogy akkor volt a népszámlálás. Egy fiatal tipikus pár, mondjuk két tanár, egy fiú meg egy lány, kerestek kicsivel több mint 350 ezer forintot, ebből kifizettek 150 ezer forintot egy pesti lakásra, a maradék százasból megéltek, ha nagyon ügyesen spóroltak, és tényleg semmire nem költöttek, tehát egy darab sört nem ittak meg az egész hónapba, és akkor a maradék pár ezer forintot tudták félretenni. Hát ebből soha nem fog összetörni nekik egy lakásra. És ennek az egyik oka az, hogy viszont meg, hogy ugye munkahelyek mind a városokban képződnek, hogy vidékről áramlanak be az emberek. És
emiatt... A vidék az tényleg teljesen hát, elnéptelenedik? Tehát ott a...
Kivétel. Úgy mondtam, a város környéki falvak növekednek, meg egy-két olyan terület, ahova az idősek költöznek tipikusan, meg életmódváltók, mint a Balatonfelvidék, de amúgy ahogy a megyeszékhelyektől távolodunk, gyakorlatilag folyamatosan elkezd hanyatlani ilyen szempontból a vándorlási egyenleg, sőt, néhány esetben még a városok, tehát Salgó-Tarján Szolnok esetében nincs ez a pozitív hatás, mint Kecskeméten. Magyarországon is jelenleg ott tartunk, hogy komplett járások vannak, ahol az elmúlt 10 évben egy darab épület nem épült. Tehát nem lett új épület a két népszámlálás között. Ez ugye azért is érdekes, mert ugye közben meg hatalmas mennyiségű ingatlan van kiadatlanul, plusz van egy népességkülönbség. Ennek az egyik oka egyébként az iparból ered. Ugye gyakorlatilag Magyarországon az új munkahelyek döntő többsége az gyakorlatilag egy ilyen szűk mezőbe képződik, gyakorlatilag egy ilyen képzeletbeli négyzetet rárajzolunk Magyarország térképére, nagyjából Cegléttől északra húzunk egy vonalat, meg egy kicsit ilyen ferde vonalat Székesfehérváron keresztül, a Balaton mentén, akkor gyakorlatilag ami ettől északra, nyugatra van, ott teletkeznek a munkahelyek. Ott brutális munkaerőhiány van, gyakorlatilag már nincs munkanélküliség. Ezzel szemben az ország összes többi részében meg munkanélküliség van. Vannak olyan települések, ahol a munkaképes korúaknak a negyede munkanélküli. De igazából ez a látszólagos munkaerőhiány Magyarországon, ez részben strukturális problémákból fakad, ez nagyon egyszerű. A jól képzett magyarok, és ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy ez egy szakmunkás, tehát mondjuk egy jól képzett pékről beszélünk, egy villanyszerelőről, vagy mondjuk egy orvosról, az pontosan tudja, hogy Ausztriában 5-ször annyit fog keresni, mint Magyarországon, vagy hát egy-két szakma, hol csak 4-szer keres jobban Ausztriában, és ezért lelép. Erre ugye nem jelent megoldás az, hogyha több embert képzünk, mert akkor csak még több fiatal fog elmenni Ausztriába.
Hát erre a fizetések emelése.
Erre igen, még az sem megoldás, hogyha külföldről hozunk bevándorlásra munkaerőt, mert egy ponton túl ő is rá fog jönni, hogy Ausztriában többet keres a Fülöp-szigetek is, és át fog menni. Ez olyan volt, mint ugye nagyon tipikus volt, hogy erdélyi magyarok beköltöztek Magyarországra, magyarországi meg lett nekik a képzettség, meg a állampolgárság, és a magyar útlevéllel már mentek is Ausztriába dolgozni. Ellenben, hogyha végre a magyar közgazdászok egy szignifikáns része és döntés, és most itt nem feltétlen a kutatókra, nem a kutatókra gondolok, hanem a cégeknél dolgozó közgazdászokra, rájönnének, hogy Magyarország ugye 19 megyéből áll, nem csak 4-ből, és elkezdenének munkahelyeket teremteni, akkor szembesülnek az, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Baranya megyében egyébként van egy nagy népesség fölösleg, akit tudnak. Ott a strukturális munkanélküliség egy érdekes, meg az alacsony foglalkoztatottság.
Bocsánat, hogy közbevetem, csak eszembe jutott a Békés megyével kapcsolatban, ha már harmadannyi ember tűnt el két népszámlálás között, hogy oda viszont pont telepítettek gyára Tánygyulára egy Airbus összeszerelő üzemet, helikopter összeszerelő üzemet, akkor az vajon megfontolt telepítés volt, vagy pedig egy olyan kis sziget, ami ritka, magyarán, hogy ritka az ilyen jellegű gyártelepítés?
sajnos ritka, de meg indokolt. Ugye ez fontos kiemelni, hogy ugye Magyarországon van egy ilyen, ugye most mi a munkaalapú társadalomban gondolkozunk, csak ugye ezt az átlag lakosság egy kicsit félreti. Tehát a munkaalapú társadalom az ma már nem Józsi és Pistát jelenti, a hegesztőt, meg a köművest. A köműves mondjuk igen, de a hegesztés az ma már gépek csinálják. Tehát ezt tudni kell, hogy mikor egy ilyen autógyárat vagy repülőgépgyárat telepítenek, abban iszonyatosan kevés ember dolgozik. Tehát egy olyan üzemben, ahol mondjuk egy autógyár van, ahol X mennyiségű autót gyártanak, és dolgozott benne 30 ezer ember mondjuk a rendszerváltáskor, egy olyan gyárban jelenleg fog dolgozni 3 ezer ember a gépesítés miatt. Ez a világon mindenhol így van, ez Kínára ugyanúgy igaz, mint magyarországi autógyárakra. Ez még inkább így lesz. Egyébként, tehát hosszú távon egyébként ez ilyen érdekes, hogy mindig egyszerre szokták mondani a tévében, hogy a munkaerőhiány lesz Európában, meg a fiataloktól elveszi a munkát a gépesítés, meg az AI. Na most akkor melyik? Mert a kettő egyszerre nem lehet igaz. A valóság az, hogy egyre kevesebb munkahely lesz, de egyre kevesebb fiatal is lesz. Ez szépen együtt mozog egy kicsit. Tehát nálunk gyorsabban megy az automatizáció, mint ahogy csökken a fiatalok száma, ezért most van munkaerőhiány, meg munkanélküliség is egyszerre, de ez kiegyenlítődik. Ugye hosszú távon az a helyzet, hogy valójában a gépesítés az nagyon sok munkáját ki fog váltani. Ezért van az, hogy Magyarországon hiába ugye egy újraiparosodás zajlik Magyarországon, mégis folyamatosan csökken az ipari foglalkoztatottaknak az aránya, és a felső vezetők, meg a egyszerű fizikai munkásoknak az aránya növekszik. Ennek nagyon egyszerű oka van. Mert egy csomó gyárban egy rengeteg olyan munka lesz, ami egyszerű fizikai munka. Tehát akinek annyira dolga, hogy a targoncáró főpakolja a futószalagra a vas lemezt, ahol ez még éppen nincs gépesítve, ez egyébként meg fog szűnni. Meg olyan fizikai munkák, amit nem lehet gépesíteni, mint a téglapakolás. Bár most már egyébként ételfutár drónok is vannak, szóval még az is meg fog szűnni ilyen szempontból. Ugye a modern világban valójában az új iparosodásnak az ipari munkása, az a CNC programozó például. Meg az az ember, aki AutoCAD-ben tervezi az autót.
De állítólag már az autószerelők is egyébként rádugnak laptopot. Igen. Az autóra, hiszen a elektromos autóban szoftverek vannak, tehát hogy nem alámászik X2 János, hanem egyszerűen rádug valamilyen szoftvert, és akkor a szoftver kidobja, hogy mi a probléma.
És ilyen szempontból a magyar képzés, tehát a magyar társadalomnak a képzettsége, az teljesen átkezdett alakulni a modern ipar kihívásaihoz. Tehát egyébként az egyetemek erre például jól reagáltak, az iparunk van nem maradva. Tehát ugye még mindig azt a hagyományos iparban dolgozó munkásra koncentrálunk, amikor munkahelyeket teremtünk, ami egy így szűkül, a képzettségben is, meg a összmennyiségben is, a foglalkoztatottságban. Tehát Magyarországon igen, sokkal jobban járnánk, hogyha nem akkumulátorgyárat hoznánk, hanem akkumulátort fejlesztő labort hoznánk. Ez azért is van, mert nagyon jó kutatóink vannak. Magyar vegyészek világhírűek például, hogy más nem mondjak, amiatt is, hogy a magyar társadalom előregszik. Egy öregedő társadalom egyre kevésbé alkalmas a fizikai munkára.
Adott esetben jobb lenne, ha inkább programozó képzésére állnánk, hát vagy minden olyan jellegű munkára, például, ami informatikához kapcsolódik.
Vagy back office. Tehát például Indiában a vidéki munkanélküliség egy részét azzal tudták megoldani, hogy a vidéki idős néniket meg bácsikat megtanították számítógépet használni, bekötötték az internetet, és most ők géppelik be az európai cégeknek az Excel táblázatba a számláit. Tehát ezt meg lehetne Magyarországon is tenni. Plusz azt hozzá kell tenni, hogy ugye a dologban egy nagyon fontos dolog, hogy ugye egyre kevesebb a fiatal. Ezt már tisztáztuk. És nagyon nem tűnik úgy, hogy ebben bármi változás lenne, mert egyre kevesebb a szülőképes korú nő. Azt már most tudjuk, hogy mennyi szülőképes korú nő lesz 30 év múlva, mert nyilván akik most megszülettek, azok lesznek 30 év múlva 30 évesek. De viszont azt meg tudnánk tenni, hogy ezek a fiatalok egyre jobban keressenek. Tehát nagyobb hozzáadott értékű munkát csinálni. Tehát ne összecsavarozzák az akkumulátort, hanem tervezzék az akkumulátort. Ez azért lenne fontos, hogy a nyugdíjrendszert életbe tartsuk. Ugyanis egy nagyon egyszerű matematika, nyilván most egyszerűsítettek, úgyhogy a közgazdászok biztos megdobálnának paradicsommal, de a lényeg érthető lesz. Ha van nekünk 10 emberünk, aki keres 1 millió forintot havonta, az pont annyi nyugdíjat tud kitermelni, mint 5 olyan ember, aki viszont 2 milliót keres. És hogyha van egy emberünk, aki 10 milliót keres, az megint ugyanannyit termel ki GDP-ben. Amiből nagyjából következik, hogy mennyi nyugdíj tud a nyugdíjrendszer eltartani. Tehát valójában nem az számít, hogy hány darab fiatalunk lesz 30 év múlva a nyugdíjrendszer szempontjából, hanem azok a fiatalok mennyit fognak keresni.
Arról nem is beszélve egyébként, hogyha a fizetésben termelődik a GDP, és nem gyáripari termelésben, amit aztán osztaléban kivisznek, lehet, hogy még egyébként mindenki jobban is jár vele egy kicsit.
Ez azért is igaz, mert egyébként ma már egy kicsit fordítottan működik, és a közgazdaságtannak is vannak ilyen szent tehenei, mint amit mondtam nálunk demográfiában, népességföldrajzban egy-két ilyen dolgot újra kell gondolni. Rengeteg nő azért nem dolgozik, mert nincs 4 órás munkaidő. Gyakorlatilag szabad szemmel láthatatlan mértékű a 4 órás munkaidő. Franciáknál, Skandináviában rengeteg anyuka dolgozik 4 órát, mert reggel elviszi a gyereket az iskolába, 4 órát ledolgozza, majd megy a gyerekért délután. Abban 8 órás munka nem fér be. Nálunk ugye plasztikusan a 4 órás munkaidő azért valóságban úgy néz ki, hogy 4 órára van bejelentve az ember, de 8-at dolgozik.
Ráadásul a fizetése kevesebb.
Igen. ez egy hatalmas hátrány a nőknek. Rengetegszer kerül szóba például a női-férfi bérkülönbség. Az viszonylag kevésszer kerül szóba, hogy ennek valójában az oka az, alapvetően nem azért van, mert a cégek mint utálják a nőket, vagy valami. Rész, ennek van a pszichológiai okai, a férfiak kicsit durvábbak a béralkunál, tehát merészebbek, jobban mernek munkahelyet váltani. Van strukturális oka, tehát egy csomó olyan állás, ahol több a nő, ott rosszabb a fizetés. Tehát hogy mondjam, egy ápoló az rosszabbul keres, mint egy informatikus. És sokkal több férfi informatikus van, mint női, meg sokkal több női ápoló van, mint férfi. De azért hozzáteszem, a férfi ápoló ugyanolyan rosszul keres, mint a női ápoló, és a női programozó ugyanolyan jó keres, mint a férfi programozó. Tehát itt...
Ebben de, nem biztos, hogy mindenki egyet értene egyébként.
Hát ez most nagy számok tőle, ebben vannak kivételek, vannak olyan cégek, amikről pontosan meg lehet mondani, hogy hátrányosan befolyásolják a nőket. Az sokkal tipikusabb egyébként, hogy a nőktől ugyanannyi fizetésért több munkát várnak-e. Mert mondjuk ugyanúgy elvárják az irodai munkát, plusz még fénymásoló, meg kávét is főzöm, most egy tipikus példa egy irodista esetében. Erről egyébként nálunk a VGI-ben is vannak nagyon jó kutatások. Vagy a RKI-ban, ugye a budapesti kutatócsoportnak iszonyatosan jó kutatásai vannak ebben. De a lényeg, aminek ki akartam helyezni a hangsúlyt, hogy ugye az, hogy magyar munkaerőpiac a nőket, az anyákat, tehát valójában Magyarországon a hátrányos helyzetben vannak a nők, de azon belül is a nő, az anyák vannak a hát, igazi hátrányos helyzetben. Tehát, hogyha az anyákat kivesszük a képletből, tehát a gyerek nélküli nők sokkal kisebb hátrányos helyzetben vannak, mint az anyák, mert ugye az anyát nem veszik fel a munkahelyre, mert mi lesz, ha a gyerekkel elmegy gyesre, vagy kivesz szabít, hogy a gyereket elvigye orvoshoz, már nem veszik fel. Tehát nagyon tipikus, hogy Magyarországon állásinterjú az első kérdés, hogy van egy gyereke, és ha van gyereke, már küldik is haza.
Rettenet diszkriminatív, és ezt igen, még jól lenne meghaladni.
Igen, tehát ilyen szempontból Magyarországon tipikusabb lenne, tehát lehet, hogy szerencsésebb lenne nem női-férfi bérkülönbségről beszélni, az is van, de hogy még durvább az anyák versus mindenki más bérkülönbség. Ennek egy egyszerű oka van nagyon sok esetben, még olyan cégeknél is, akik nem diszkriminálnak. Hogy a nő 3 évre elmegy esre. Kiesik a karrierépítésben, és 3 év lemaradásban lesz a fizetése. Az az anyuka, aki 27 évesen elmegy szülni, majd 30 évesen visszamegy dolgozni, ő 30 évesen annyit fog keresni, mint a 27 éves férfi kollégája, nem annyit, mint a 30 éves férfi kollégája, ez nagyon sok nő távol tart. Ugye, amit mondtam, lakhatási válság miatt sem nagyon sok nő nem mer vállalni gyereket, mert mi lesz, ha egyedül marad, ha lelép a férj, ugye nagyon sok a válás Magyarországon, egyedül nem tudja eltartani a gyereket. És ez a vándorlásban is olyan szempontból nagyon fontos, hogy ugye a jól fizető munkahelyek koncentráltan jelennek meg, Győrben, Pesten. Vidékre nem visszük ezeket. És egy ilyen érdekes dolog, hogy vidékre kéne vinni, és vidéken a kisvárosokat értem inkább. Tehát nem a regionális központokat, mint Szeged meg Pécs, hanem sokkal inkább, mondjuk, teszem azt mondjuk, a Békés egy jó példa volt, vagy mondjuk Szolnokra kéne üzemet vinni, ahol egy képzett,
Komló mondjuk.
Igen, ahol nagyon viszonylag sok a képzetlen munkaerő, mert ahhoz nem kell szakképzetnek lenni, hogy valaki 3 műszakos futószalag mellett dolgozom. Sajnos igen, ez is egy probléma. Magyarországon egy kicsit ilyen, a HR ez egy kicsit így túltolja. Volt olyan autógyárról, azért nem találtak munkaerőt, nyilván nevet nem fogok mondani, a reklámhelye, de volt olyan autó, az is panaszkodtak, hogy nem találnak elég embert a futószalagra, a kábel kötegek bekötözés. És kiderült, hogy ezek autóvillamossági végzettséget vártak el ahhoz, hogy valaki a piros dugót a piros lyukba beledugja. Hát persze, hogy nem megy oda egy autóvillamossági szerelő. Oda egy olyan ember kell, aki nem funkcionális, analfabéta, meg nem színvak, hogy tudja, hogy melyik dugóba melyik színű kábel megy. Tehát ilyen struktúrális problémáink is vannak. De a lényeg, amire ki akartam hegyezni a hangsúlyt, hogy ennek van egy üvegplafonja nálunk. Ez 2 okból kifolyó. Egyrészt ugye az viszonylag köztudott, hogy Magyarországon a nyelvtudás az viszonylag gyenge. Bár egyébként most nagyon sokat javult egyébként az elmúlt 10 évben, tehát most már kb. 3 millió magyar beszél nyelveket. Viszont van Magyarországon 1.700.000 ember, aki tartós beteg, ezen kívül van nagyjából 600.000 ember, akinek valamilyen korlát, tehát vagy fogyatékossága, vagy olyan korlátozó tényezője van az életében, hogy nem mobilis. Ennek ugye a legrosszabb a közös metszett, akinek mindhárom megvan, ez nagyjából 100.000 ember, ezeken tudunk a legkevésbé segíteni Magyarországon, ugye ezt mondják épségnormativitásnak a szakmában, amikor a rokkantakat instant fogyatékosnak is nézik. Ez teljesen tipikus, tehát ez konkrétan, tehát valaki mozgássérült, és bemegy egy állásinterjúra, és eleve úgy fogják kezelni, mintha szellemileg is sérült lenne. Ami nyilván nem igaz, mert attól, hogy valaki mondjuk egy rossz a csípője, és ezért sántiká, ettől még ő teljesen jó munkaelő lenne egyébként egy munkába, de valamiért ő hátrányt részesítenek. És igazából én ebben nem látom a haladást, tehát hogy a kicsit a gondolkodás módunkat a gazdaság és a munkaerőpiacról kéne modernizálni.
Nagyon-nagyon röviden, mert tényleg egyébként elfogyott az időnk. Azért rákérdezett a népesség számlálás például ingatlanokra és ingatlanfejlettségre. Ebben érzékelhető a minőségi ugrás, vagy igazából csak annyi történt a minimális fejlődés 10 év alatt, mondjuk, hogy a más országokkal hasonlítjuk össze, része is bőven lenne még.
Hát ez ugyanaz, amit már az előbb mondtam, hogy azokban a városokban, ahol bővült az épületállományok, nyilván korszerű modern épületek lettek több, meg vannak a járások, ahol nem lett egy modern épület sem. Tehát ez ugyanaz. Én még egy dolgot említenék meg, ha még van egy kicsi időnk, az a vallási kérdések, mert annak is egy elég nagy keletje volt ugye a népszámláláskor.
Másfél percünk
van. Ugye az, hogy például ugye, ami tök érdekes, hogy gyakorlatilag megfeleződött a vallásosok száma az elmúlt néhány évben. Például ugye nagyon sok ennek, aki nem válaszolt. Tehát nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy vallástalan lett ennyi ember, hanem ennyien nem válaszoltak, ugye ez az átlagos bizalmatlanság. Eltűnt a maga módján vallásos, ezt már említettem, de egyébként, ha ezt benézzük, hogy egy adott generáció, aki most mondjuk 40 éves, az 2001, mikor 20 éves volt, mennyi vallotta magát vallásosnak, még úgy is nagyon durva a különbség, nagyjából 100 ezer ember, kicsivel több mint 100 ezer ember az, aki eltűnt. Tehát aki előző népszámláláskor még valószínűleg vallásosnak mondta magát, most nem. Meg nagyon fontos azt mondani, hogy nagyjából a fiatalok körül a 10 évvel ezelőtti népszámláláskor az akkori fiatalokhoz képest a mostani fiatalokat, hogyha arányosítjuk, 100 ezerre kevesebb a megkeresztelkedett gyerek. Ennek egyébként tehát egy nagyon erős elfordulás van a vallástól, ez nagyon érződik. Ugyanakkor az fontos kiemelni, hogy ez még romlana is, mert volt egy olyan módszer, hogy jó pár kisebb vallást azt a katolikusok közé besoroltak, így ömlesztve. Valójában még a római katolikus még ehhez képest is romlott, amit mondanak. Viszont azok a pánikszerű hangulatok, hogy itt most úgyis te 1 millió vallásos az így eltűnt, az nem igaz. Egy része az a 400 ezer ember, akit mondtam, hogy nem értek el, mert nyilván azt, hogy ki milyen vallású, azt nem lehet kipótolni regiszteralapon. Másrészt meg ugye mondom, nagyon sok olyan ember van, aki nem válaszolt, és akkor tehát ez az érdekesség, hogy Magyarországon nagyon rossz a válaszadási hajlandóság az ilyen kérdőívekre, nagyon nagy a bizalmatlanság. És ezt a Covid-dal egyébként még a saját kutatásunkban is érezzük, hogy a Covid alatt ez még sokat romlott. Van egy ilyen elementáris bizalmatlanság az emberekben, ami azért fura, mert egyébként ugyanezek az emberek, akik nem válaszolnak, amúgy meg az Instagramra kb. Minden adatukat feltöltik, tehát egy ilyen érdekes kettősség van, tehát ez meg nem a KSH hibája semmilyen szinten, tehát ezt azért fontos kiemelni.
Következő népszámlálásra akkor ezek szerint az már regiszter alapú lesz, lehet akár mesterséges intelligencia alapú is, tehát hogy gyakorlatilag mindent programok végeznek el, és az alapján kijön valamilyen eredmény?
Ugye ezt már most is használják a adatfeldolgozásban, tehát ugye még a mi kutatóintézetünkben is most már van kimondottan ezzel foglalkozó, tehát mindenkünk is van egy saját adatbankunk, és mi is, nem is olyan régen volt egy komoly órás beszélgetés arról, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan fogjuk használni a RKI-s kutatásokba. Ez nem titok, ez világon mindenki használja, azért ez nem egy csoda fegyver. Tehát a mesterséges intelligencia az tud összefüggést találni az adatok között, de az, hogy ezt mi okozza, azt már a kutató tudja megmondani, tehát hogy mondjam, tehát azt nagyon jól meg tudja találni a mesterséges intelligencia, hogy mondjuk a földhasználat és az előregedés között van-e valamilyen összefüggés, de az, hogy ez konkrétan mi okozza, milyen jogszabályi változtatások kellenek a megoldás, azt már ugye nem tudja megmondani. Valaki beír egy kérdést a ChatGPT-be például, az alapdolgokat tök jól el fog magyarázni, meg összehasonlít dolgokat, akkor rákérdezünk a magyarázó tényezőre, megjön egy blablát. Tehát, hogy azért ez ilyen. Például 20 éve, 30 éve ezzel foglalkozó kollégáim mondják azt, hogy felemelik a kezüket, és igazából azt mondják, hogy nem tudják megmondani, hogy hogyan lehetne például a születésszámot emelni, mert eddig minden ország, aki próbálkozott ezzel, annak nem igazán jött össze. Időlegesen tudtak is emelni, tartósan senki, tehát hogy igazából ez ilyen, nincsenek ilyen megoldások. Máshogy ha ugyanaz az intézkedés, akár az építőiparra, akár a demográfiára, vagy akár mondjuk az iskolázottságra, máshogy hat valami egy alföldi pusztán, meg egy hegyvidéki apró faluban.
Nincs instant megoldás. Igen,
és ugyanígy mondjuk függ attól, hogy milyen a településnek a szerkezete, országonként is vannak eltérések. Tehát az a megoldás, ami mondjuk az építőiparra megoldás Ausztriában, az valószínűleg mit tudom, Békés megyében nem fog működni. És épp ezért igazából azt mondom, hogy nem is azt kell nézni, hogy a számok mit mondanak a népszámlálásra. Tehát nem azt kell nézni, hogy mondjuk egy településen 3-mal több lett a fiatal, vagy kevesebb, hanem azt kell nézni, hogy a trendek milyenek. Hogyha gyorsuló trend van, az rossz. Tehát, hogyha például egy faluban azt látjuk, hogy a népesség csökkenés az gyorsul, az azt jelenti, hogy a népesség megy a kihalás felé. Megjutatok mindenkit, Magyarországon nem szoktak falvak kihalni, ennek egyetlen egy oka van, hogy Magyarországon falvakat összevonják, mielőtt kihalnának. Ez nagyjából 3102-2 település volt folyamatosan a Trianon óta Magyarországon, de ez úgy, hogy közben 600 megszűnt, meg 600 új létrejött. Hát az lesz, hogy majd szépen a magyar falvakat, amik kihalnának, elkezdik összevonogatni.
Erre egyébként két példát is tudnék mondani, az egyik Forró Jáncs, a másik pedig Ajka Padrakút, csomó ilyen telep.
Vagy itt van Remete szőlős, ami meg új faluként jött létre.
Órákig tudnék még erről beszélgetni, na, de hát sajnos elfogyott az időnk. Vasáros Gáborral, a Honoren geográfusával, munkatársával beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a figyelmet, és ezt el kell még mondanom, hogy minden, amit mondtam, az ugye az saját vélemény, nem a kutatóintézetnek a hivatalos álláspontja.
Reméljük azért nem fognak minket megdorgálni. A mikrofonnál Nagy Károly volt, az elmúlt 2x20-25 percben. Ezt a műsort visszanézhetik és meghallgathatják a YouTube csatornánkon is, illetve hangalapon majd a honlapunkon is. További jó rádiózást!